Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
És itt jön a második rész, a megbeszéljükkel, sikerült kimondanom. Gulyás Balázs van velünk, a gulyashagymedia.hu-tól, Horváth Zoltán a HVG képviseletében, és Bolgár György természetesen. A legfrissebb hírrel kezdünk, tehát Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójával, évértékelőjével, de lehet, hogy van még egy ennél érdekesebb, amit a Balázstól kérdeznék meg, hogy igaz, hogy Mészáros Lőrinc zebrát tenyészt?
Hát, hogy tenyészti is, azt még nem tudjuk egyelőre. Az egy újabb újságírói feladat lesz, hogy tenyészti szemlét tartsunk. De hát valóban levideóztuk a zebrait, és lehet látni ezt a YouTube oldalunkon videóformájában. Hát szépek a zebrák, és hát csíkosak.
Mint a Klubrádió.
Igen.
Hát lehet, hogy pénzt kéne kérnünk a Lőrinctől, nem? Ez egy abszolút egy ilyen másolás.
Hát egy védjegybitorlás tulajdonképpen.
Igen, hány zebrája van?
Én úgy tudom, hogy három, és még azt is megtudtuk, hogy ez a alföldi zebra, tehát mert zebrából sem mindegy, hogy milyen ed van.
Mármint a hortobágyi zebra, vagy
nem? Nem, ezt így hívják, alföldi zebra. Attól megkímélnélek, mert nem tudom fejből, hogy a latin nevét is elmondjam ennek a zebrafajnak.
De akkor azt jelenti, hogy van egy hegyi zebra is, ugye?
Van. Egyébként tényleg van.
Ez az afrikai alföldeken.
Igen. Viszont az alföldi a legdrágább, szóval ez a lényeg.
De abban biztosak lehet.
És a legszebb, mert a miénk. Köszönöm szépen. Hát akkor kezdjük el a nemzetközi sajtótájékoztatóval. Több pont van. Én elmondok kettőt, hármat, és döntsétek el, hogy melyikre akartok elsőként reagálni. Itt van az uniós soros elnökségnek a vége. Erről azt mondta a miniszterelnök, hogy még ellenfeleink is gratuláltak az elvégzett munkához. Egy tény, nem hozták szóba sem a grúziai, sem pedig a moszkvai utat. Fura módon pedig az ember várta volna. Aztán van egy ilyen, amikor Magyar Péterről neve nélkül szólalt meg, és azt mondta, hogy Mentzer, ugye kommunikációs igazgató, csak elfogadta a kihívást, amikor oda ment, hogy verbálisan gyalázza magyart. Az agresszív hőbörgőknek nem jár más. Ő nem vitatkozik Magyar Péterrel, a gazdái Brüsszelben vannak, ő a gazdákkal szokott vitatkozni. És itt van még a Romanovszki ügy, ugye az ide menekült lengyel miniszterhelyettes, és hát szóba került még az, hogy Magyar Péter felszólított Orbánt, hogy a családi vagyon nyilatkozatát az elmúlt évekre visszamenőleg nyújtsa be, nem fogja. Melyikkel akartok kezdeni?
Melyikkel a műsorvezető.
Jó, akkor kezdjük az EU soros elnökséggel. Sikerként értékelte a dolgot, amihez ugye a munkához az ellenfele gratuláltak, illetve azt mondta, hogy hát ez egy csodálatos elszigeteltség volt, mondta ironikusan, hiszen mindenki eljött Budapestre, aki csak számít ebben az évben.
Hát győzelmi jelentés szagú volt ez az egész szöveg. Én szerintem ez az elszigeteltség, ez persze volt benne irónia is, de azért erről, mintha büszke is lett volna a miniszterelnök. Tehát mintha az egy ilyen elért eredmény lett volna, hogy mi bot vagyunk a küllők között, ahogy szoktam mondani, mintha ez egy ilyen magyar, sajátságos magyar siker lenne, hogy mi szemben megyünk Brüsszellel, és nem tudom, bot vagyunk a küllők között.
Tehát egy virtus.
Igen, de én azt látom, hogy ez egy nagyobb kommunikációs csatának egy kis szelete, ugye most azt próbálják ki, tovább akarják tolni ezt a Brüsszel a Mordor, ugye legutóbb már így fogalmazott a miniszterelnök ezt a narratívát, és aztán hát Mordorba ki, nyilván a gonoszok vannak Mordorban, és annak ki a magyarországi bábja, hát az ellenzék legerősebb pártja, illetve most már Magyarország legerősebb pártjának vezetője, tehát szerintem ez egy nagyobb kommunikációs történetben van beágyazva ez a kisebb rész, hogy Brüsszellel szembe megyünk továbbra is.
Hát nem tudom, a 100% mellett most megjelent egy másik cég, amelyik 10-14%-ra mérte a Fideszt a Tisza előtt. Úgyhogy most kicsit meg vagyok zavarodva. Gyuri?
Hát ne legyél, mert egymás után ugranak elő ezek a kormányközeli intézetek. Lehet, hogy eddig is léteztek, csak valamiért nem tartották fontosnak, hogy beszámoljanak a helyzetről és a pártok népszerűségéről, de most úgy látszik fontos lett ez is. Ha kell, szerintem lesz még 100 meg 1000 új és új közvéleménykutató intézet, amelyik kimutatja, hogy Fidesznek nem, hogy 100%-a van, de 101. Úgyhogy ezt tegyük most szerintem zárójelbe, de volt egy, amikor meg, ezzel az európai kérdéssel kezdted, Balázs felszólítására, hogy válogass te, akkor volt egy freudi elszólásod, azt mondta, hogy kezdjük az európai. De volt ott egy nagyon fontos megjegyzése Orbánnak. Azt kell mondanom, hogy politikailag is, gazdaságilag is, minden értelemben az euróról tudnilik. Az elmúlt hetekben egyre több olyan hír volt, akár kormány közeli emberek részéről, és egyáltalán érdemes megfontolni, míg Varga Mihálynak a Nemzeti Bank elnöki kinevezése körül is szóba került ez, érdemes megfontolni akkor mégiscsak az euró bevezetését, adott esetben ez jól is jöhet, és a magyar stabilitáshoz hozzájárul. Most föltették neki a kérdést, nem. Ilyen egyszerű volt, tehát mondhat akármit, akárki, akármilyen gazdasági szakember, akármilyen pénzügyi szakember, nem, mert a magyar gazdaság növekedését ez hátráltatná, ez lassítaná, hát látjuk, mire ment ki a játék az elmúlt 15 évben, folyamatosan, tudatosan gyengítették a forintot, évi 3 és 3,5%-kal. Ez abszolút, most ugyan azzal magyarázkodott, hogy milyen drága az euró a forinthoz képest, és mennyire romlik az euró, vagy a forint árfolyam az euróhoz képest. Hát ugye tudják, hogy nem megy ez egyik napról, egyik hétről a másikra, hogy 7-8 forintot gyengül, vagy erősödik. Hát ezt a magyar gazdaság állapota nem indokolja? Nem. De azt, hogy 265 volt 2010 nyarán, most meg 415, azt igenis indokolja egyrészt a magyar gazdaság állapota, másrészt az ő tudatos, gazdasági és pénzpolitikájuk. Ha az euróhoz lennénk kötve egy ideig, majd belépnénk az euróövezetbe, ennek búcsút mondhatna. Erről a virblizésről Orbán Viktor nem akar lemondani.
Zoli?
Én azt érzékeltem, hogy ledobták a derülátás bombát ma, és ez a sugárzó arc is ezt bizonyította, hogy ezt a...
Ez egy nukleáris bomba volt?
Hát, de balisztikusnak mindenképpen.
Igen. Tulajdonképpen az az érdekes, hogy Orbán olyan, mint a közvéleménykutatások, nem egyet kell figyelni, hanem a trendet. És a trend azt mutatja, hogy Orbán nem tud, vagy nem akar elmozdulni egy bizonyos ponttól. Ha pontról pontra végignézzük a mai beszédét és a kérdésre adott válaszait, azt veszük észre, hogy ő egyszer lehorgozott egy korábbi nézetrendszerhez, lásd például az euró, és erről nem tud, vagy nem akar elmozdulni. Most azon kívül jelzi, hogy mindazok a körülmények, amikhez ő szemmeláthatólag nagyon erőteljesen ragaszkodik, azok a tökéletessel vannak paritásban. Tehát a kérdés csak csupán annyi, hogy ez a fajta őszinte vagy kincstári optimizmus, amit most már hetek óta sugall és közvetít, az hogy mondjam, átmegy-e, átragad-e azokra a hétköznapokra, vagy azokra a hétköznapi emberekre, akik viszont hétköznaponta és naponta találkoznak a valósággal.
Igen?
Én megint csak ezt a nünükémet hajtanám, hogy egy nagyobb kommunikációs hadjáratban volt ez beágyazva, ez a mai sajtótájékoztatónak nehezen lehet nevezni, én is ott voltam, természetesen ezúttal sem engedtek be, tehát egyébként egy lengyel stábot sem, ami talán izgalmasabb a lengyel
ügyet. Hát, kérjenek először menedékjogot, aztán majd beengedik.
Egy elég tudatosodásos mondatot, ott voltam, igaz, hogy nem engedtek be.
Hát a Karmelita előtt, meg a kordon előtt voltam, aztán nagyon-nagyon hosszasan keresgélték, majd lesz róla videó is természetesen, nagyon-nagyon hosszan keresgélték a nevemet, és nem találták meg, nagyon meg is lepődtem.
Bocsánat, mi a helyzet a HVG-vel? Tiben voltatok?
A HVG mindig ott van.
HVG-t
beengedik, és a HVG egy nagyon komoly újság. Nem azon múlik egyébként, hogy mondjam, kisimogatja a karmelitát. Meg vannak azok a, természetesen azok a szereposztások, hogy kik azok, akiknek a jelenléte számít a karmelitának, és ha a HVG olyan mértékben beágyazott ma szerintem, nem, és most már évtizedek óta ugye a sajtópiacon, hogy nyilvánvaló, hogy azt természetesen nem engedhetik meg, mert az sokkal veszélyesebb, mint hogyha az új médiát kiszorítják. Az egy egészen más történet. A nyugkámerek azok egy egészen más kezelési módban vannak betéve.
De azért a legnagyobb ellenzéki portál, a Telex, ott volt, de nem kapott szót. Azért változnak a dolgok. Nem tetszik nekik az, hogy a Telex az, vagy a Telexnek a munkatársa Simor Dani, aki Klubrádiós is volt az utóbbi hónapokban, években, hogy tett be nekik egy-két botot a küllők közé, ezért aztán most meg se kérdezték.
Mindegy, én nem a saját sirámaimmal akartam előjönni, hanem azt láttam, hogy ez egy még egyszer egy nagyobb kommunikációs ívben van beágyazva a mai nap, és nagyon gazdasági hangsúlyú volt ez a mai sajtótájékoztató. Érzik azt, hogy ha nem megy a gazdaság, akkor a Fidesz bajban van, és akkor már fáj az embereknek a korrupció, ugye, amikor jól ment, akkor kevésbé fájt szerintem ezek ilyen, hogy mondjam, ilyen axiómák, amit mindannyian ismerünk. Most viszont, hogy rosszul megy a gazdaságnak, muszáj valami apró sikerecskéket felmutatni, meg maga is alakítja nyilván egy miniszterelnök a közhangulatot, amikor azt mondja, hogy fantasztikus évünk lesz, meg lesz munkáshitel, amit ugyancsak nem, tehát olyan feltételek vannak, hogy pár ember tud gyakorlatilag igénybe venni, meg az is egy hitel, tehát az nem helikopterpénz, mint a választások előtt. Én azt látom, hogy érzik azt, hogy a gazdasággal kapcsolatban kell kommunikálniuk, és muszáj ilyen hurrá optimista szövegeket.
És amikor valaki közbe kérdez, hogy hát de miniszter, nem közben, mert közben nem lehetett. Egyszerre kellett föltenni minden kérdést, nem lehetett visszakérdezni, de elmondta a négy kérdést közül az egyikben, hogy de hát miniszterelnök úr már tavaly is megmondta, hogy 2024 milyen remek növekedési év lesz. Hát ki ezért a felelős? A felelős, hát itt nincs felelős, hát nem mindegy az, hogy most akkor ebben az évben nem sikerül, majd a következő évben sikerülni fog. Ez aztán tényleg miniszterelnöki válasz, és ha 2025-ben nem, akkor majd 2026-ban. És mi van, ha 2026-ban se sikerül? Lehet, hogy akkor más lesz a miniszterelnök.
Nem mondta meg, hogy melyik következő évben, egy következő évben.
Karintérosan egy ilyen nagyon...
Az egész nagyon a Trumpra van építve, mert amennyire láttam ebben a megszólalásában, tehát a Trump békét csinál, 24 órán belül ugye lépni fog a béke ügyében. A Európa megszabadul a szankció gyötrelmeitől, hogy miért szabadul meg 24, azt nem tudom. Utána megszűnik a háború, vége van az inflációnak, és jön a fellendülés. Meg gondolom,
és jön az olcsóbb energia, erre nagyon kihegyezte mindig, hogy hát az olcsóbb energia elvesztése, a németek is ebbe buknak bele. Na, majd kíváncsi vagyok azért a béke után, hogy jön megint az olcsó orosz energia.
Meg mennyibe kerül majd az amerikai, amelyet Trump ugye nagyon erősen nyom.
Ez az energia, ez azért érdekes, mert ez az energia kérdés jól mutatja, hogy Orbán hogyan hajlítja a valóságot a maga mondani valójához. Azt mondja, hogy harcolunk az olcsó energiáért, mert az energia az egy létkérdés nekünk, ugye? Utána azt mondja, hogy minden országnak ugye azt a gazdasági karaktert kell fölvenni, ami az adottságainak a legmegfelelőbb. Utána közli, hogy nekünk olcsó energiára van szükségünk, mert az olcsó energiával tudjuk azt az elektrifikációt csinálni a járműgyártáshoz, ami a világnak a trendje. Na most, hogyha ezt az ország adottságaihoz veszünk, hogy ő közli, hogy nincs elég energiánk, és kitalálunk egy olyan iparfejlesztési irányt, ami gyakorlatilag mindenfajta előzmény nélkül Magyarország, akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan jön ez az adottsághoz való idomulás össze. Magyarán megmondva, ez a hetet havat összehordásokat tipikus esete, csak nekem Horst Fuchs jut mindig az eszembe, amikor ezeket az orbáni gondolatmeneteket hallom. Ha még emlékszik valaki, a TV-shopnak volt egy zseniális értékesítője, aki teflon tepsitől patkányméregig minden zseniálisan adott el valami olyan sodró lendülettel, hogy az ember a képernyő elől azonnal rohant vásárolni. Na most itt is ez van, hogyha úgy a sungjába halljuk a szöveget, akkor azt mondjuk, hát így rendben is van. Csak érdemes utána gondolni, ahogy például azt az elektrifikáció történetet előadta, hogy egy a magyar ipartörténettől, tradíciókhoztól, geográfiai és természeti adottságokhoz teljesen független dolgot hogyan ad el nekünk, mint valami megváltoztathatatlan és törvényszerű tényt.
Itt van a következő, ugye mondtam már a bevezetővel, hogy Magyar Péter nevét nem említette, de ugye Magyar kihívta őt egy vitára, már többször. És most erre reagált, azt mondta, hogy nem vitatkozik vele, mert ennek az embernek a gazdái Brüsszelben vannak, és ő a gazdákkal szokott vitatkozni, nem a, hát nem mondok, hogy nem a cselédekkel, de hát valami ilyesmit értett ez alatt. És megint megdicsérte Menzelt, kommunikációs igazgatót, hogy ő csak elfogadta a kihívást, amikor odament, és ugye verbálisan, hát akárhogy fogalmazunk, bántalmazta Magyart, mert egy agresszív hőbörgő ezt a reakciót hívja ki, és hát a Menzel csak megfelelt ennek.
Elfogadta a miniszterelnök parancsát, és elment oda, mondjuk ezt ilyen egyszerűen talán.
Hát rettentő szomorú, nem ez a történet. Én egyébként, ha bejutok, például Menzelrel kapcsolatban szerettem volna képzelni. Jó, hát mindenki álmodozik.
Meg a nagyanyám, meg a
hívja. Igen, hát mindenki álmodozik. Valamiről én a Karmelita Kolostor. Egyébként egyszer bejutottam, amikor a pápa itt volt, mert érdekes módon a Vatikán akreditált. A magyar kormány nem.
Hát talán most is kéne vatikáni akkreditációt kérni, azt nem
Gyuri megoldottad a problémát.
Így van.
Köszönöm szépen.
Engem Ferenc pápa küldött, és akkor menni fog.
Jó, meg fogom próbálni ezt is. Ugye én nekem az lett volna az egyik kérdésem, hogy én engem, mint keresztény konzervatív embert, ugye ők gyakran hangoztatják, hogy ők egy ilyen ihletettségű kormány, hogy Menzel Tamásnak most ez melyik arcéle volt a kormánynak, meg a kormánypártoknak, a keresztény vagy a konzervatív ez a viselkedés, amit ott rendezett a pécsi gyermek otthon előtt. No de hát ez most újra előveszem a nőnökémet, ez is egy hosszabb kommunikációs ívbe illik bele, mégpedig abban, hogy Orbán nem hajlandó fölemelni maga mellé nyilván Magyar Pétert, egyébként politikailag szerintem ez egy racionális lépés, hanem az a ő alvezérei, mondjuk sakk terminussal mondjuk a nem a király küzd a másik királlyal, hanem a parasztjait küldi a sötét király ellen Orbán Viktor.
Hát lényegében itt mindenkinek megüzente, hogy senkivel nem vagyok hajlandó leülni, hiszen bármelyikre azt mondhatja, hogy hát ez Brüsszel embere. Ők is mondhatják, hogy ő meg Moszkva embere, küldje a Putyint, majd ővele fogunk vitázni, de hát ennek ugye nincs értelme, a lényeg az, hogy a miniszterelnök nem hajlandó oda engedni egyik kihívóját sem az asztalához. De hát ez a 2006-os veresége után, ugye a Gyurcsánnyal folytatott, meg a 2002-es Medgyesivel folytatott vitájában elszenvedett vereség után levont politikai következtetés. Pedig Orbán biztos, hogy tud vitázni. Ezen a mostani hosszú úgynevezett sajtótájékoztatón is olyan laz, elemében volt. Tényleg mindent összeordott mindennel, volt is értelme, füle is, farka is, hogy igazság mennyi volt benne, ez egy másik kérdés, de remekül össze tudja hozni a valót a valótlannal, és egész világot lát maga előtt, és érzékelteti, hogy én mindent átlátok, mindent tudok, és még ezt a magdeburgi szörnyű terrormerényletet is rögtön beépítette az egészbe, és akkor lehet migrációt játszani, pedig ez egy kicsit, mintha elaludt volna az elmúlt hónapokban, de lehet, megint elő lehet venni, én soha nem fogok beengedni ide senkit, és itt tovább. Úgyhogy ilyen értelemben nem kellene félnie, de arra rájött, hogy még ha meg tudnék is nyerni egy vitát, akkor is a közönségnek a vélekedése az lesz, de hát ott a kihívó, az is nagyjából ugyanilyen jól tud beszélni, és neki a döntetlen már vereség.
Hát tulajdonképpen a taktika az ki van dolgozva, hogy ahogy a Putyin nem volt hajlandó kijelenteni a Navalnyi nevét soha életébe, ugye, aki hát megfelelő kihívó lett volna, és legalább esélyes kihívó is lett volna, nem elsőre, talán másikra, vagy a sokadikra. Ugyanezt a taktikát választja, az ellenfél nem létező, és ebben se sincs változás, ahogy említettem, hogy egyszerűen köti magát bizonyos kommunikációs technikákhoz és panelekhez, ahogy nem beszél a komoly ellenzékről. Annyi változott, hogy Sorost és Gyurcsányt nem halljuk, és gyakorlatilag a Brüsszel lépett a főszerepbe, és Brüsszel se is már mindenképpen úgy szerepel, mint legyőzendő ellenfél, mint ahogy a Gyurcsány és a Soros is szerepelt. Itt most már szó sincs alkalmazkodásról, szó sincs megfelelésről, szó sincs európai együttműködésről, itt arról, győzelemről és vereségről van szó. Úgyhogy figyeljük a meccset.
És figyeljük, hogy Orbán Viktor von der Leyen nem szoknyája, nem nadrágja mögé bújt.
Marcin Romanovsky, ő egy volt lengyel igazságügyminiszter helyettes, akit a hazájában csalással vádolnak, ő megszökött. Azért említem ezt a dolgot, mert én nem emlékszem arra, hogy az Unióban előfordult egy olyan, hogy az egyik uniós tagállamból egy hivatalosan megvádolt, tehát bírósági ítélet elé
néző. Puigdemont, ez a baszk szeparatista vezető, elmenekült Brüsszelbe.
Aha, jó, akkor egy már volt.
Létezik ilyen, nem, mintha nem lett volna
Erdősnek. Ő mondjuk egy egész tartománynak volt a főnöke, és húzta volna maga után, azért itt ez az ember csak magáért.
Hervádi Zsoltot is kikérték a horvátok, nem adtuk ki. Mind a
de akkor
napig.
Még Horvátország nem volt EU-tan.
Igen, de most már igen, de a dolog még érvényes, és nem is mehet oda, meg még Európába sem.
Budapestre szökött, mert Magyarországon menedéket kapott, és amikor a lengyelek megkérdezték, hogy hát azért ez mégis hogy van így, akkor Orbán azt mondta, hogy ő nem foglalkozik ilyen menedék ügyekkel, illetve ezt a kérdést nem emeli miniszterelnöki szintre, és állítólag ettől kapott nevető görcsöt a lengyel miniszterelnök ettől a mondattól, de ez már csak egy link a dologhoz.
Az úgy elképzelem, ahogy Orbán nem foglalkozik ilyen ügyekkel, és nélküle döntenek egy ilyen fajsúlyos kérdésben, hogy egy volt miniszter helyettesnek adjunk-e politikai menedékjogot egy olyan közvádas ügyben, amikor közpénzek eltulajdonításával vádolják, azért az cifra lenne, hogyha Orbán Viktor erről
igen,
nem
tudna. Igen, a másik két esetben ugye politikai vádak voltak, és nem az, hogy zsebre dolgoztak. Igen.
És ugye most megpendítették egy fél mondatban, lehet, hogy lesz még egy a szörnyű Lengyelországból hozzánk menekülő jó ember, aki ennek a lengyel Orlen nevű olajvállalatnak, erre tippelnek, mert ugye a nevet nem ejtette ki Orbán, hogy az Orlen nevű lengyel olajvállalatnak a volt vezetője, aki már itt van Magyarországon jó pár hónapja, tehát ő már a lengyel kormányváltás után nem sokkal elmenekült a szörnyű és antidemokratikus Lengyelországból. Úgyhogy lehet, hogy neki is adunk. Lehet, hogy itt egy kis újabb lengyel, mint
kolónia,
amikor...
Kolónia, a második világháború ideje.
Hát, vagy mint a görög falu ott van, ugye Fejér megyében.
Hát voltak lengyel menekültek, amikor a németek rájuk támadtak.
Ja, igen.
Na,
igen.
De most ezek képesek a németekkel összefogni, ezek a lengyelek, hogy ránk támadjanak, ugye?
Hát Gyuri, megint elrakod össze az a kirakóst.
Amit Orbán nem tudott összerakni, segítek neki. Csak annyit még ez az egész, az arra vagyok kíváncsi, hogy miután politikai menedékjogot nálunk nem lehet kérni, hogy ide jön valaki, hova ment ez a lengyel, melyik követségünkön adta be a politikai menedékjogot, ez is érdekes volna, ugye? És a másik, hogy azt a szöveget is előadta, de tényleg olyan lazán játszik ezekkel, hogy hát ezek olyan kérdések, hogy én nem szeretném, hogy átmenjenek ezek a konfliktusok államközi szintre, mert nekünk annyi közös érdekünk van Lengyelországgal. Tehát nem engedem, ezért is tolom el magamtól, megnézték, hogy miniszter döntött, én nem akarom, hogy ez befolyásolja. eljátsza itt tényleg az abszolút naivát, hogy egy ilyen döntés, ami abszolút államközi, ez nem pártközi, ez nem személyes, ennél politikai, államközi dolog nincs, hogy egy volt miniszterhelyettesnek itt menedékjutalmat adnak, és tulajdonképpen abszolút, nem mondom, hogy példátlan, mert mondtunk egy-két példát, de olyan, hogy botrányos, ez egyértelmű. És
Tusk mondta, bocsánat, igen, megtaláltam ezt a mondatot, ez a korrupt Putyin párti politikusok szolidaritása, mondta Orbánra, illetve hát a volt miniszterhelyettes.
Pont ezt akartam mondani, hogy azért az rettentő szomorú, hogy ez a több száz évre visszatekintő lengyel-magyar, volt Európában egy olyan nép, akivel sorsközösségben éltünk, akikkel tényleg egy komoly barátság volt a néplélekben is megjelenő, meg ilyen közmondásokban megjelenő barátság volt a két nép között, és ezt néhány év alatt tönkre lehet zúzni az oroszok kedvéért. Szóval ez azért nem egy barátságos dolog. A viccre visszatérve meg, hogy lehetne most már Gruevski, az Észak-Macedon volt miniszterelnök, tehát most tényleg lehetne egy ilyen kolóniát, egy ilyen menekült kolóniát kialakítani itt Budapesten. Most vettünk Tiborztól valami épp hatalmas ingatlan vagyont, oda például költözhetnének ezek a menekültek.
Nem, hát én szerintem leült a konyhába, és linoleumos asztal mellé elővett a kockásfüzetét, és azt mondta, hogy hát jogállamisági ügyben már úgyis annyira sarasak vagyunk, meg annyira nem jön a pénz. Hát ezt még nyugodtan oda lehet venni, belefér. Szerintem ez volt a kalkuláció.
Hát az lételeme, érdek, tehát
a lételeme, de ami érdeke, lételeme és érdeke a provokáció. Orbán Viktor a provokációban éli ki magát, ez ad neki politikai lendületet, ez emeli az adrenalin szintjét, és ezzel tud legalábbis látszólag, de néha gyakorlatilag is győzelmeket aratni a politikai porondon. Én kimerem hívni a nálunk jóval nagyobb Lengyelország kormányát és vezetőit, én kimerem hívni az Európai Uniót, én neki merek menni von der Leyennek és Manfred Webernek. Azt nem tudom, hogy akkor mi lesz, ha Trump győzett ugye Amerikában, az ő nagyszerű barátja, mi van akkor, hogyha elfoglalja Brüsszelt, hogyha ezek a szélsőjobboldali patrióták többségbe kerülnek, ezt is már belengedte, hogy a lengyel Morawiecki, ugye a volt piszes miniszterelnök, a Kaczyńskinek a főemberek volt kormányfő, lett az Európai Konzervatív és Reformerek vezetője, már vele egyeztettek, ha nem is egyesülnek, de szövetséget alakotnak, akkor már nagyobbak leszünk, mint az európai szociáldemokraták, és akkor már jönnek hozzánk majd a néppárti szövetségből is, és mi lehetünk a legnagyobbak. Mi a fene lesz akkor, hogyha Putyin legyőzi szerencsétlen Ukrajnát? Mi lesz, ha Orbán Viktor legyőzi Brüsszelt? Mi lesz, hogyha Trump lesz az Egyesült Államok elnöke? Kit fog provokálni?
Ha már Trumpot mondtad, ez volt az egyetlen olyan momentum az egész eseménynek, amikor úgy éreztem, hogy a karcolás volt a lemezen, és ott valami megakadás. Mikor arról volt szó, hogy 5%-ra akarja emeltetni a hadiköltségvetést a Trump. És ott volt egy minimális elbizonytalanodás. Na, hogyha ez bejön, akkor az megfektet bennünk. Ezt nem így mondta a nagyságos.
Tüdőlövés. Tüdőlövést emlegetett.
A gazdaság tüdőlövése, igen.
Igen. Úgyhogy ez volt, na most ugye ez a következő nagy mérkőzés, hogy valóban azok az illúziók, amelyeket a Trumphoz fűzés, amire azt hiszem ez az egész derülátás bomba, amit voltam bátor említeni, függ, az valóban igen, ezen a szálon függ. Ezen a szálon függ, hogy az ő személyes kapcsolata és nexusa valójában mennyit ér Trumpnál. Ez majd ki fog derülni január 20-a után, Trump karakterét ismerve korán sem biztos, hogy olyan gazdagon fog fialni, mint ahogy ezt elképzeljük, lehetséges, de hát számos olyan eszköze és terve van, gazdasági terve van Trumpnak, ami jelentős mértékben befolyásolja a magyar lehetőségeket, és azt kell mondjam, komoly kivételeket kell Magyarországnak élvezni ahhoz, hogy mindazok a derülátó jóslatok és ígéretek, amiket most Orbántól hallottunk, azok megvalósuljanak.
Hát itt volt még egy megbicsoklás Trump kapcsán, amikor ugye először elmondta, hogy nekünk mennyire jó, hogy Trump lesz január 20-ától az Egyesült Államok elnöke feldicsérte, elmondta, tehát fölfestett gyakorlatilag egy ilyen élő szentet, majd elmondta azt, hogy a forint nagyban függ a dollár árfolyamától, és mivel most jön Trump, ezért a dollár erősödik, a forint emiatt gyengül, ami szintén egy megbicsaklás, hiszen végig azt mondta, hogy nekünk gazdaságilag milyen szuper lesz, hogyha Trump lesz az elnök, ezek szerint még sem annyira szuper. A másik meg, amit te mondtál, hogy azt mondja, hogy milyen nagyszerű lesz nekünk Trump alatt, közben meg azt mondja, hogy ha Trump beváltja az ígéretét, hogy a GDP 5%-ának kell lenni a védelmi kiadásnak, akkor az meg nekünk egy tüdőlövés. Szóval akkor most tüdőlövés, vagy szent ez az
nem,
ember?
Amit ő konkrétan említett, ugye a korábbi egyezmények visszaállítása, amit a Bidenék fölmondtak. Emellett azt, hogy irtózatos mennyiségű amerikai tőke érkezik Magyarországra. Tehát ez az, amit ő konkrétan mondott, hogy vár.
Hát de bocsánat, Trump pont egy izolációs politikát pontosan akar követni. Pontosan arról szól, hogy America first, tehát haza kell hozni a termelést, haza kell hozni az ipart, otthon ez esetben az Egyesült Államok, ott kell gyártani mindent, tehát ebben is látok némi ellentmondást, és akkor nagyon finom vagyok, és diplomatikus.
Meg azért az Egyesült Államok mégse úgy működik, mint Magyarország, hogy Trump leszól a különböző cég tulajdonosoknak, nagyvállalkozóknak, hogy ide figyelj, Józsi, be kéne ruházni egy kicsit Magyarország. Na, de semmi közöm hozzá, most mit csinálják, nem érdekel, vigyél oda pár százmillió dollárt. Ez nem így megy, még az Elon Musk se fog, aki pedig a világ leggazdagabb embere, és az ő becsült értéke, vagyona körülbelül kétszerese a magyar nemzeti összterméknek, ő sem fogja idehozni a Teslait, mert talán más számításokat végez a fejében, és nem így működik. Orbán úgy gondolja, hogy a világ bizonyos értelemben bár tájékozott, nem vitatom el tőle, de úgy működik, hogy hát nekem hatalmam van, engem többször megválasztottak, most a Trump elnök urat is megválasztották, hát akkor ő is azt csinálja, amit én meg tudok csinálni elvégre, sokkal hatalmasabb ember, csak egy szavába kerül, hát nem.
Van még egy dolog, amit meg akartam említeni ebből a évértékelőből. Ugye felszólította Magyar Orbánt arra, hogy egy ilyen családi vagyonnyilatkozatot töltsön ki évekre visszamenőleg. Erre érkezett egy reakció a miniszterelnöktől, azt mondta, hogy 1990 óta nyilvános a adóbevallás, a családtagokra is vonatkozik, és életem nyitott könyv.
Hát meg azt mondta, ugye nagyon ügyes kommunikációs trükkel, hogy a családtagjai is eleget tesznek a vagyonbevallással kapcsolatos kötelezettségnek. Na most azt nem mondta el, hogy a családtagoknál nem nyilvános ez a vagyonbevallási kötelezettség, hanem azt beteszik egy borítékba, és elteszik egy szekrénybe. Ezt nem tette hozzá. Másrészt mi nem arra vagyunk kíváncsiak, ami alatt most az állampolgárokat értem, nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy a hivatalos adóbevallásban mi van, hanem csak mondjuk egy dolgot említek, hogy például Mészáros Lőrinc vagyonából mennyi az övé? Ténylegesen. Tehát mennyi az, ami felett
ő... Fordítsuk egy kicsit a beszélgetésre, hogy hány zebra az ővé.
Igen. Mostantól ez lesz az új pénz, nem?
Nem, hát a nyitott könyv az annyit jelent, hogy valaha évek előtt a Friderikus Sándornak volt egy ilyen mókája, hogy kiadott egy könyvet, amiben egyetlen betű sem volt. Minden, ami 300 oldalas könyv volt, tiszta fehér lapok voltak. Hát ezt lehet lapozgatni, ez valószínűleg nagyon hasonló.
Ki lehet nyitni, hogy nyitott könyv legyen. De minden esetre ugye megint visszatérte ez általunk már ezerszer kifigurázott szóhasználatához, hogy én nem véletlen szoktam azt mondani, hogy üzleti ügyekkel nem foglalkozom. Na most egy olyan miniszterelnök, aki üzleti ügyekkel nem foglalkozik, már eleve alkalmatlan. De ezt ő természetesen úgy érti, hogy nem vagyok hajlandó foglalkozni azzal, hogy a családtagjaim, a barátaim, a lekötelezettjeim milyen állami megbízásokat kapnak, hogyan juttatjuk el hozzájuk a milliárdokat, százmilliárdokat. Megvédte a vejét is, hogy valaki megkérdezte, hogy hát miért kell százmilliárdokért vásárolni az államnak irodaházakat, amelyeket többek között az ő veje építetett. Hát mert annyi pénzt költünk irodabérlésre. Hát el tudják képzelni, mennyi pénz az? 60 milliárdot évente. Na most kíváncsi vagyok, hogy a következő évben mondjuk 25-ben, amikor már beköltöznek a Tiborcféle irodaházakba, meg a közvetve Tiborcfélékhez, ugye ez a Városliget mellett van, a Bosnyák térre, akkor ez a 60 milliárd mennyire fog lemenni? Lehet, hogy 70-re, vagy akár 80-ra is le fog tudni menni, nem tudom, hogy képzelik, de ez még mindig nem indokolja azt, hogy 400 vagy 500 milliárdot az állam fizessen be a magánvállalkozóknak, akik úgy látszik, mégse érzik magukat annyira nyerekben, és azt gondolják, hogy hát nem, beruháztunk egy csomó pénzt, mellesleg még az állam is besekített közben, de most szeretnénk azonnal begyűjteni ennek a hasznát, nem várunk mi 10 évig, 12-ig, hogy az szépen fialjon, fizessen azonnal az állam. Hát szóval ennél nagyobb disznóság kevés van, és akkor még egy újságíró meg is jegyezte, és hogy talán a vagy ez csak később, már nem tudom, de a pályaudvarokra meg nincs pénz. Hát az is állami tulajdon, meg önkormányzati. Arra, mint Orbán mondta néhány nappal ezelőtt, hát arra sajnos nincs pénz, úgyhogy ruházanak be oda a magánvállalkozók. Arra nincsen, de a vejtől venni irodaházat arra van. Hát hogy?
De egyébként azt nem tudom, nem tudom, feltűnt-e nektek, hogy most már javítottak a megint a kommunikáción Rogánék, most már nem arról beszélnek, hogy a pályaudvarokat adják el, mert ugye az rosszul hangzik, hanem arról beszélt Orbán ma már, hogy csak a pályaudvarokon belül az üzlethelységeket, mert hát ahhoz nem ért az állam, hogy üzlethelységeket üzemeltessen, hanem nyilván a pályaudvarokat fogják.
Hát, nyilvánvalóan a területet, az egészet persze, fogják, csak fenntartják a vasúti közlekedést.
Csak úgy kommunikálják, hogy ők nem magát a pályaudvart, hanem azon belül. Tehát én, hogyha bérbe adom a udvart otthon hátul, akkor én nem az udvart adtam bérbe, hanem annak a területét. Azon a helyről az is számon. De tehát ez játék a szavakkal nyilván.
De visszatérve az irodákra, hagyj legyek egy pillanat a karmelitológus. Szóval az, hogy amit a Gyuri mondta, hogy nem bérbe veszik ezeket az irodákat, hanem megveszik, az azt is jelentheti, most az ellenoldal derülátási bombájáról beszélek, hogy már arra gondol, hogy ez a bérleti díj, ez már nem a családot fogja gazdagítani, inkább megveszik, mert ha politikai fordulat lesz, ugye, akkor így a dolog el van intézve, a bevétel megvan, a családi kassa rendben van, a nyitott könyvbe lehet megint egy sort majd beleírni, és az ügy rendeződik, de hát, hogy mondjam, ez a wishful thinking tipikus esete, amiről most itt ábrándoztam.
Volt kétszer is talán a sajtótájékoztatón, amikor Orbán kitért arra, hogy hát mi bajban volnánk meg, hogy veszélyes ez a Magyar Péter féle Tiszapárt, ugyan már, hát itt van egy példa, idei választások, európai választások, 45-30, 26-ra adják ide, azonnal aláírom. Mondta, nem is egyszer, kétszer nagy derültséget keltve saját magában, mert elmosolyodott a saját szellemességén. De ez azt mutatja, hogy kétszer is visszatért rá, hogy aláírom. Nagyon fél attól, hogy ez nem 45-30 marad, ugye a közvéleménykutatások szerint még az övéké szerint sem marad 30, hanem ennél sokkal rosszabb lesz, tehát ő nagyon szívesen aláírná, vagyis tart az egésztől. Ez volt az egyetlen kétszeri árulkodó jel arról, hogy fél.
Igen, hát ami egyébként csak a jövő évi derülátást illeti, volt ennek valami olyan elvetett súlyok része, amire az ember azt gondolja, hogy tényleg már nem tudják hova fokozni a derülátást, és már mit ígérni ennek a szerencsétlen országnak, amikor azt mondta, hogy oda kell eljutnunk, hogy mi nem hiteleket veszünk fel, hanem ide jönnek hozzánk, és mi hitelezzük a világot. Ez milyen mondat? Bocsánat, szóval, hogy már idáig el kellett jutni, amit, hát itt gondolom, hogy a kocsmában is, ha nézik az emberek, a hívei, hogy mit mond a főnök, hát ezért ez olyan fura, nem?
Hát mindezt arra az alákérdezésre, mint az Origo munkatársa követett el, hogy hát idén még 4% fölött volt az adósságszolgálat a GDP-hez, viszont a jövőre ez lemegy 3,5%-ra, mennyi pénzt spórolnak meg ezzel, és mire lehet költeni? Na ezt nem merte elmondani, hogy még így is hány ezer milliárdot kell csak a kamatokra kifizetni, nem azt mondta, hát gondolkozzunk távlatosan, ugye? És akkor Majd egyszer mi fogunk kölcsönadni másoknak.
Hát emlékezzük,
ahogy... mondja a Balázs, mert belé folytottam a szót.
Emlékezzük, ahogy a budai várról beszélt, hogy, hogy miért költünk annyit a budai várra, holott hát biztos lennének fontosabb dolgok, ismerte el. De hát amikor ott az ember körülnéz, akkor érzi a nagyságot tisztelettel. Hoppá! Szóval, fognak ide jönni még kölcsönér, mert itt olyan szépek lesznek a házak a várba, hogy ihaj.
Ha már az őszinte pillanatok, nem tudom, nektek föltűnt, amit a nemzeti konzultációról mondott. Egyrészt egyébként szerintem rettentő alacsony ez az 1,2 millió, tehát ezzel lehet választást elveszíteni ennyi szavazóval mondjuk, és azért rengeteget hirdették ezt a lehetőséget, hogy vissza lehet küldeni.
Nem is értem, hogy miért csak ennyit mondott, mondhatta volna ennek a dupláját.
Mondhatná, igen,
de hülyeség volt 3
millió. Ami az izgalmas volt nekem, az a fél mondat, hogy hát, hogy sokan bírálják őket, hogy ezek a kérdések túl egyszerű ezekre válaszolni, és hogy de hát mindig a kérdés feltevőnek a szándékait képviselik, vagy arra azt mutatják
ugyanaz a kérdés. A kérdések, igen. Hogy csak azt a választ lehet.
De azt mondta, hogy ez rendben is van, igen. Mert hogy a kérdés feltevőnek kell irányítani a megkérdezettet.
Ráirányítani a figyelmét a helyes válaszra, igen. Az embereknek.
Na, hát ezt még nem mondták ki a nemzeti konzultációról.
Hogy szerettem volna az iskolában ilyen dolgozatokat.
Istenem! Hát akkor a következő lépés az lesz, hogy megírják a kérdéseket, ők megválaszolják, és a dolog ezzel rendben.
Igen, és beírják, hogy 10 millió válaszolt.
Hát persze. Még egy dologra, még egy témára talán van időnk. Ez a Eurostat jelent. Tehát lehet mondani, hogy mindig csak ilyen negatív témákat veszek elő, de hát mit csinálják ez most azért mégiscsak a mi megélhetésünkről szól. És hát az a szomorú helyzet, az Eurostat felmérése szerint egyébként ebben sok újdonság nincsen, hogy a fogyasztás tekintve Magyarország az utolsó helye van a bolgárokkal együtt. Csak hát, míg az a helyzet, hogy 2011-ben az unió 64%-át teljesítettük fogyasztásban, most 71, tehát csak 6 pontot javítottunk, míg Bulgária ugyanezen időpont alatt, időszakaszban 49%-ról följött 70-re. Tehát a bolgárok emelkedtek, mi meg hát nagyon picit nőttünk. Mondhatni kicsit nőttünk.
Hát erről bolgár tudnod sokat mondani.
Mint a bolgárok képviselője.
De miért is az Európai Uniós országokhoz mérjük magunkat? A mi testvéreink...
Kamerunhoz képest?
Nem, hát a mi testvéreink hol vannak? A türk szövetségben, igen. Vagy türk tanácsban, vagy mi a fenében? Hát azokhoz, az isztánokhoz kellene mérnünk. Ahhoz képest még egész, lehet, hogy még a középmezőnyt is megütnénk.
Hát nem biztos, hogy a Kazaksztánt vagy Türkmenisztánt nézzük, mert azok most nagyon elkezdtek hasítani a közép-ázsiai sejemúttal.
Hát megint magyar ellenes vagy.
Hát mi magyar ellenes? Most türk párti vagyok, nem? Hát, ők benne vannak ebben a buliban.
Hát akkor, hogy régen volt az amerikai állam, most ez a kipcsák állam, úgyhogy így fú, kell nézni.
Nekik is vannak kipcsákénk, úgy hívják, hogy kunok. Az ugyanaz. Na jó, nincs erre semmi más?
Hát mit mondjunk? Hát rettentő szomorú. De hát most itt vágjuk fel az ereinket rituálisan mind a négyen. Tehát erre mit lehet mondani? Az, hogy rettentő szomorú. Hát emlékszem, a rendszerváltáskor még ilyen viccek voltak. Ma már nem lenne PC elmondani, hogy mondjuk a románokkal kapcsolatban milyen viccek keringtek a rendszerváltás környékén. Én akkor még gyerek voltam. De hát tényleg elképesztő, hogy ilyen országok húznak el mellettünk, mint Románia, meg Bulgária.
Na várja, ha Romániát említetted. Na. Azt mondta a miniszterelnök ugye a román politikai élet kavarásait, vagy kavargásait most ismerjük, azt mondta, hogy arra kérte a románokat, hogy mondják meg neki, és a románok megígérték, hogy ezt megteszik, hogy hol vannak azok a pontok, ahonnan, amelyekről egy nagy hatalom, vagy bárki kívülről beavatkozhat egy ilyen választási processzusba, mert ő ezt nagyon szeretné tudni.
Hát én nem vagyok román, de én szívesen megmondom Moszkvából, miniszterelnök.
Jó, de mi védve vagyunk, hogyha Moszkvából, hát minket szeretnek Moszkvából.
Hát meg bent vannak a külügyminisztérium szerverein, de hát tulajdonképpen
nem,
már...
Nem kell, hogy messziről avatkozzanak belé.
Onnan átjönnek.
De azért ez elgondolkodtató, mert bár természetesen nagyon érdekes lehet akár megkérdezni a román miniszterelnököt, hogy mit tudnak, milyen tapasztalataik vannak, de én valami más sejtek, hiába én is eleve rossz indulatú vagyok, a miniszterelnökkel szemben be kell hallanom. Ugyanis szerintem már arra gyúr, hogy ezt a romániai példát hozza fel, erősítse és fordítsa a brüsszeli gazdákkal a háta mögött próbálkozó Magyar Péterrel, vagy az ellenzék bármilyen potenciális kihívójával szemben. Azt akarja majd bebizonyítani, és szerintem erre több kísérlet is lesz, ki tudja milyen sikerrel, hogy lám, az ellenség Brüsszelben. Ki tudja, mert ugye Soros már Amerikában vereséget szenvedett, de Brüsszel még az ő kezében van. Ez a Soros Brüsszelből majd úgy fogja befolyásolni a magyar választást, vagy annak a kampányát, vagy még előtte akár ki tudja, hogyan fogja segíteni Magyar Pétert meg a Tiszát, ami már törvénytelen, ami már alkotmányellenes. Hát ne úgy járjunk, mint a románok, hogy a választás után kelljen megsemmisíteni az eredményt, mint ahogy ez Romániában történt, mi ennél okosabbak leszünk, demokratikusabbak, előtte fogjuk megsemmisíteni.
Jó, de ez egy merő,
talán
ez egy,
az ellenfelet, nem?
Ez egy merő jó indulat a részedről. Mert lehet, hogy azt akarja csak tudni, hogy hogyan lehet ezt a 45-30-as arányt legalább létrehozni.
Gyuri, annyira jól látod a helyzetet, hogy dolgozhatnál a szuverenitásvédelmi hivatalnál.
Várom már tényleg, csak ne
csörögjön a telefonon.
Először ne kérdezzenek ki elő, rögtön a munkaszerződést küldjék.
Ugyanis a teljes magyar sajtó figyelmen kívül hagyta, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal kiadott egy közleményt úgy másfél héttel ezelőtt, és a miniszterelnök egyébként az a talán két vagy három héttel ezelőtti Kossuth Rádiós, hát nem interjújában, de mondjuk kinyilatkoztatásában, amikor Varga Mihály bejelentette, akkor beszélt a Facebook betiltásról, megpendítette a Facebook betiltást, nyilvánvalóan Magyar Péterre utalva azzal, hogy hát itt a nemzetközi erők meg algoritmusok tolják az ellenzéket. Majd azt követően talán egy-két nappal kiadott a szuverenitásvédelmi hivatal egy tanulmányt, most a hallgató kedvéért mondom, hogy nagy idézőjeleket tettem, amiben ugyanezt mondják, hogy ez egy veszély a szuverenitásunkra nézve, tehát szerintem itt készül valami, és akár hivatkozhatnak is a román helyzetre, de ott éppen az ő barátai, a oroszok avatkoztak be a román választásokba, ráadásul egy kínai felületen keresztül. Tehát, de ez
de meg lehet teremteni egy olyan helyzetet. Bármit elő lehet rángatni. Persze. Hát ha Magyar Péter továbbra is kénytelen lesz elsősorban a Facebook felületen megosztani a politikai üzeneteit, ezt a mai napig nagyon jól csinálja. Ma is lehetett látni, hogy micsoda tömegek mentek el abba, nem tudom, mi étterembe. Igen, a könyvét megvenni, akármilyen könyv is az, de ez egy politikai demonstráció. Persze. Hát ha ezt a Facebookon közvetíti, akkor annak valami hatása van, de hát ha valahogy letiltjuk onnét, ki tudja miért, milyen ürüggyel, akkor meg lehet fosztani
csak őt. Csak egy fél mondat arról, hogy egyébként Kész Zoltán, a volt országgyűlési képviselő írt erről a Facebook betiltásról, nálunk egy publicisztikát, úgyhogy a kedves hallgatók nálunk elolvashatják.
Ki írta?
Kész Zoltán volt országgyűlési képviselő, amíg emlékeztek erre a névre.
Veszprém.
Igen. És ő is azt mondja, hogy valós veszélye van annak, hogy ezt az egész helyzetet kihasználja a kormány arra, hogy mondjuk a Facebookot vagy más ilyen hasonló felületet betiltanak a 2020-as választásokig.
Céloztok erre az agresszív kommentelés törvényre? Ezzel?
Én még nem céloztattam, de...
De meg tudod tenni? Nem felszólítás, csak kérdezem. Ugyanis ugye az online agresszívról szóló törvényjavaslat szerint január 1-től egy év börtönt kaphat az, aki erőszakra, halált okozó büntetre vagy különös kegyetlenség elkövetésére vagy annak a szándékára utaló módon viselkedik, ír, nyilvánul meg, stb. Mármint a online térben. Ezt már mondtam.
Hát azért ez nem lesz könnyű a gyakorlatba átültetni. Nem tudom, például ilyen normálisnak nevezett, vagy hagyományos sajtótermékekre, mint a Magyar Nemzetnek nevezett újság, vagy ilyesmikre vonatkozik ez, vagy csak az online kommentelőkre.
Két percetek van, Zoli, neked van egy, Balázs, neked a másik.
Hát szerintem mindent meg lehet csinálni, mert minden értelmezés, feldolgozás és csürcsavarásnak a fortéja gyakorlatilag arról van szó, hogy létre kell hozni azokat a szervezeteket, akik egyrészt figyelni tudják a részben nyomtatott, részben elektronikus sajtót, részben a média felületeket, és gyakorlatilag eleve hozhatnak ítéletet, és értelmezhetnek bármit, és megfoghatnak bárkit.
Balázs?
Természetesen bárkinek a halálát kívánni, az nem szép dolog, és én sem teszem, meg senki ne tegye, senkinek nem ajánlom.
És ne is írja le.
És lehetőleg ne is írja le. Ugyanakkor az lesz a kérdés, természetesen, mint minden ilyen hasonló intézkedésénél az Orbán kormánynak, hogy ezt majd mire fogják használni, meg kik ellen.
Hát, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Megint nem sikerült valami jó kis vörös farkat kanyarítani ez a beszélgetés.
Minden jó lesz. 2025 nagyszerű év lesz.
Ezt akartam mondani, hogy a miniszterelnök boldogságot, mesztelen hurikat és borral folyó patakokat, tehát egy egész paradicsomot ígér, de nekünk ti meg ezzel a savanyú, hát, na mindegy, liberálisok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Gulyás Balázsnak, a gulyashagyomedia.hu-tól, Horváth Zoltánnak a HVG-től és Bolgár Györgynek a Klubrádiótól. És itt a műsor vége, aminek összeállításában Horváth Ádám, Lantos Dániel, Túri Lui, Józsa Márta és Szénási Sándor vett részt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Köszönjük!
A Hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.